zarándok ének. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mind örökké. Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. Tégy jót, Uram, a jókkal, az igaz szívűekkel. A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség legyen Izraelben. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, emlékező és vigasztalást kereső gyülekezet. Időtlen idők óta, amióta az ember keresi a vigasztalásnak a forrását, keresi azt az igaz, őszinte, gyógyító szót, amely igazán megérintheti a lelkét, szívesen veszi kezébe a Zsoltárok könyvét. És azt hiszem, hogy elsősorban azért, mert itt a szenvedésről, a gyászról, a fájdalomról soha nem harmadik számban van szó, nem erről, mint valamiféle tárgyról beszélünk, hanem mindig első személyben van róla szó. Olykor egyes szám első személyben, néha többes szám első személyben. És azért jó Zsoltárt olvasni, mert érezzük, hogy milyen kevés kívülről beszélni ezekről. Lehetetlen is. Talán mi is egy kis kétkedéssel jöttünk ide a lelkünkben, hogy vajon mit tudnak nekünk mondani, ami helyzetünkben igaz lehet, ami megérinthet bennünk. Vajon honnan tudja valaki, aki nem a mi cipőnkben jár, hogy mi is az, amit átérünk. Valóban ez lehetetlen. És mennyivel több, ha maga a panaszos, maga a gyászoló szólal meg, hiszen a Zsoltáros személyében általában erről van szó. Maga az érintett mondja el a lelki küzdelmeit, és mindezt úgy teszi, hogy imádsággá formálja, és mint egy elénk imádkozza a saját panaszát. A felolvasott Zsoltár egy zarándok ének. A zarándokok az ókori Izrael és Júda egész területéről a nagy sátoros ünnepeken igyekeztek eljutni Jeruzsálembe. Az akkor ismert világ minden szegletéből érkeztek az ünnepre. De ez az ünneplés nagyon sokszor nem volt felhőtlen, ritkán volt az. Maga az a tény, hogy a nép nagy része szétszóratásban élt, hát ez önmagában is fájdalmas volt. Milyen fájdalmas dolog, hogy ilyen szétszórva, szétszakítva élünk. Valamint igen gyakran olyan történelmi helyzet állt elő, amikor Jeruzsálem városa, a szent város, ahol a legszentebb találkozás helye volt, ahol a legotthonosabban, a legbensőségesebben lehetett és kellett volna találkozni az Istennel, idegen kézen volt. Mintha turistaként érkeztek volna arra a helyre, amely számukra a legszentebb, a legotthonosabb. Erre utal a harmadik vers is. Nem maradhat a bűnösök uralma örökké az igazak örökségén. Ezen kesereg a Zsoltáros, ezen panaszkodik. Milyen dolog az, hogy a szent helyre úgy kell mennünk, hogy azt arra méltatlanok bitorolják. Úgy érzik, megrabolták őket. Úgy érzik, sose lesz már úgy, mint régen volt. Mikor lesz már megint olyan? És egy kicsit csalódottan és fájdalmasan gondolnak erre. Az ünneplők azonban mégiscsak jönnek. Az ének az mégiscsak hangzik. A hegy, a Sion hegye az a helyén maradt. Nincs az az ellenség, amelyik elhordhatná. Az attól még az Isten szent hegye marad. A város Jeruzsálem, amelyet hegyek vesznek körül, nagy és széles öleléssel várja haza megfáradt és megterhelt fiait és lányait, mint egy édesanya állna az ajtóban. Így öleli át az ő, Isten az ő népét a hegyekben, abban, hogy az a hely kinéz. Hogy közelebb hozzuk ezt az érzést, gondoljunk egy kicsit a csíksomlyói búcsúra. Az zarándokok nagy részének ma útlevél kell, hogy oda eljusson. Mégis azt mondják, akik jártak ott, hogy amikor megérkeznek oda, a hazaérkezésnek, a találkozásnak, az egységnek valami leírhatatlan érzése vesz rajtuk erőt. És jönnek a csángók, és jönnek a kárpátaljaiak, és jönnek a délvidékiek, és jönnek a magyarországiak, a székelyek, meg az erdélyek egyaránt, és ebben nagy ölelésben találkoznak, hiszen ez a medence is egészen hasonló ahhoz, amit leír a Zsoltáros, hegyek veszik körül, és ez olyan ez az egész, mint egy anya ölbe való megérkezés. És akik voltak ott, én még nem voltam soha, bár most van egy élő meghívásom, azok erről számolnak be, erről az érzésről, még akkor is, hogyha reformátusok. Olyan, mint egy anyaül hazavár. És emellett ez mellékes körülménynek számít, hogy ez a hely ma nem Magyarországon található. Talán egy néhány pillanatig ez senkinek eszébe se jut. Egy nép számára, de saját magunk számára is a veszteség idején derül ki, hogy mi az, amiben bízhatunk, melyek a mi igazi kincseink, és mi az, amit az ellenség, amikor a legrosszabbat teszi velünk, akkor sem tud elvenni. Ilyenkor derül ki a veszteség idején, hogy mi az, amit nem lehet elvenni tőlünk. És ebben van valami nagyon megerősítő, nagyon vigasztaló. Van, amit nem tud, a halál, ez a gonosz tolvaj nem tud elvenni előlünk. Kiderül, hogy ügyetlen tolvaj a halál. Hogy a legrosszabb dolgok az életünkben nem a végső dolgok. A legrosszabb dolgok sohasem a végső valóságot jelentik. Mindig a veszteségben lepleződik le maga a halál is, a tolvaj. Lassan közelednek az ünnepek. Adventbe térünk, és minden gyászoló család nagy kérdése, hogy hogyan lesz az ünnep. Fél emberként, kifosztva, olyan, mintha idegenben járnánk, még az ismerős hely is más, hogy lenne ugyanaz, hogy lehet itt mekitten ünnepelni, sose lesz már olyan, mint régen volt. Hogyan lesz itt karácsonyunk? Egyszer ezt a helyzetet a mi családunk is átélte, édesanyámnak 6 testvére van, és 13-an vagyunk unokatestvérek, és minden évben Szentestén összegyűltünk a családi házhoz, mert annak a hangulatnak olyan vonzása volt, hogy bár mindenki új családot alapított, csak rá vette a férjét, meg a gyerekeit, hogy oda el kell menni, mert szent az a hely, az hazahív. És aztán történt, hogy meghalt a nagymama, ezért még változatlan lelkesedéssel ment a család, bár fájdalmas volt megélni, hogy már nincs meg a nagymama, és meghalt a nagypapa is, és aztán a házat el kellett adni. És ott maradt a nagy kérdés, mi lesz a karácsonnyal? És aztán azóta is, bár egy nappal később, de a család úgy gondolta, és azt élte meg, hogy azt, amit ünneplünk, az nagyobb. Hát azt nem lehet ellopni tőlünk, azt nem lehet elvenni tőlünk. A halál, ez a gonosz rabló nem tudja ezt az ünnepet elvenni tőlünk, ennek a békességét, amely minden emberi értelmet fölülhalad, minden veszteségen túlmutat. Amit a Krisztusban kapunk karácsonykor, és az az érzés, amit hozunk gyerekkorunktól kezdve, az elvehetetlen. Az örökké ott él a szívünkbe. Örökké. És mindez elég ok az ünneplésre. Vegyünk hát mi is példát az zarándokokról, akik a jelen szomorúságok ellenére fölemelik a tekintetüket, ahogy hallottuk a kórusról, a nagy égre. És lelkükben érzik a hívást. Szól az ének, mégis összejönnek, örülnek egymásnak mégis, annak ellenére, hogy sok okuk lenne a szomorúságra, a bánatra és a bosszúságra, és melengeti a szívüket az örömhír, a jó hír, az evangélium. Ha mi is, ha föltekintünk és fölemeljük a szemünket, mint zarándokok, akkor mi is sok mindent megtanulhatunk. Tulajdonképpen a gyász állapota az egy zarándok állapot, az egy folyamat, amin az ember keresztül megy, egy olyan folyamat, amiben újra kell tanulni a dolgokat. Mikor az ember elveszti a felét, vagy valami nagy veszteség éri, olyan ez, mint mikor a kórházban mondjuk egy lábműtét után újra kell tanulni. És az zarándoklat erről szól. Újra tanulni a bizalmat. Látni az Istenben azt a biztos sziklát, látni azt, ami nem múlik el, ami maradandó, amit nem vettek el tőlünk, azt egyre világosabban látni, hogy ez ajándék volt mindig is, és hogy azt, ha elveszik is, nem tudják teljesen elvenni tőlünk. És érezni azt az ölelést újra, azt a bizalmat, teljes ölelést, amivel az Isten vár bennünket, ahol Krisztus várja azokat, akik megfáradtak és meg vannak terhelve. Ez az zarándok út, tanuló útja, a bizalom újra tanulásának az útja. Egy igehirdető írja le, hogy amikor elveszítette a lányát, Mert sokféle gyászt élt meg az életében, de ez olyan volt, ami úgy érezte, ki fog rajta, megtöri őt, nem nagyon volt képes prédikálni sem hosszú ideig, és hát sokszor ébren töltötte az éjszakáit, és sokszor kinyitotta a Bibliáját, és úgy próbált valahogy túljutni mindezen, ami történt. És egyszer, amikor egy ilyen éjszakán gondolkodott a lánya elvesztéséről, akkor eszébe jutott egy régi történet, és eszébe jutottak édesanyának a gyerekkori szavai. Egyszer az történt, hogy bekövetkezett a második világháború. Ez egy gazdag család volt, volt nekik bejáró nőjük is, de azt is el kellett bocsátani. Az édesapa a fronton volt, az édesanyja és egy lány testvére pedig, hát ilyen finom emberek voltak, zenészek voltak. És ott maradt a nagy kérdés, hogy ki végezze a nagymosást, amit minden héten csütörtökön végeztek. És akkor jelezte mindjárt a nagylány, hogy sajnos ő zongorázik, ő neki az ujja nem alkalmas erre a feladatra. Mondta az édesanyja, hogy hát ő is zenész, meg nincs hozzászokva ez a munkához, és az akkor 9 éves fiú úgy látta, hogy akkor ez rámarad ez a feladat, így kizárásos alapon. De nagy segítséget kaptak, az egyik barátjuk kölcsön adott egy akkor nagyon modern eszköznek számító mosógépet, egy ilyen tekerős tárcsás gépet, amit kézzel kellett tekerni. És ő nagy lelkesedéssel és öntudattal végezte a mosást minden csütörtökön. Ez így ment éveken át, és egyszer csak, amikor lement a mosókonyhába, hogy végezze a mosást, azt látta, hogy nincs ott a mosógép. Riadtan, könnyek között, zokogva ment az édesanyjához, hogy ellopták a gépet, ellopták. És mondta neki az édesanyja, tudod, kisfiam, ezt a gépet mi csak kölcsönbe kaptuk. Most eljött a gazdája, és elvitte. És ez a jelenet jutott eszébe akkor, ez a történet, amikor gondolkodott a kislánya elvesztésén. Igen, hát csak kölcsönbe kaptuk. Ajándék volt a számunkra, de nem volt a birtokunkban. Ajándék volt, de nem volt a birtokunkban. És a tulajdonosa visszakérte őt. Ajándék volt az élet. Ez az, amit először meg kell tanulni az zarándoknak újra, hogy mi az, ami ajándék. Milyen ajándék volt a számunkra, talán az édesapánknak a szilárdsága, az a biztonság, amit őt adott, vagy a férjünknek a biztonsága, amit ő jelentett az életünkben. Vagy milyen nagy ajándék volt az az ölelés, amit az édesanyánk ölelése jelentett, vagy a mi házastársunknak az ölelése jelentett. És azt is meg kell látnunk, hogy ez nem múlt el teljesen, hiszen bennünk él az édesapánknak a szilárdsága, az erkölcsi tartása, az, hogy lehetett rá számítani, és a mi szeretett tankunk, az ma is még azzal van teli, azzal az öleléssel, amit az édesanyánktól kaptunk. Valaki elmondta azt, hogy ketten voltak testvérek, ő nagyfiú volt, jóval idősebb, mint a kisebb testvére, és ez a kisebb testvér megbetegedett, és meghalt, ő már akkor nagyobbacska volt, nagyon szép családi életet éltek, de ezt a tragédiát nem tudta feldolgozni a család, az apa inni kezdett, a felesége elhagyta őt, és aztán kérdezték, hogy hogy tudtad ezt a traumát feldolgozni gyerekfejjel. Azt mondta, hogy addigra én már annyi szeretetet kaptam tőlük, hogy annyira tele volt az én szeretett tankom, hogy már történhetett bármi, már csinálhattak volna bármit. Én abból már egy életre megéltem. Mindez mit bizonyít számunkra? Azt, hogy bizony az a gondolat, hogy a halál teljes megsemmisülés, hogy a halál egy olyan rabló, amit mindent el tudna venni tőlünk, már csak emiatt sem igaz. És persze még ennél sokkal többről is szó van. Persze nehéz tovább folytatni a utunkat úgy, hogy már nincs az, aki biztos pont volt az életünkben, mint egy szikla, és nehéz úgy folytatni tovább az utunkat, hogy nincs egy ölelés, amiben mindig olyan jó volt föltöltekezni. Mivel azonban ezek Istentől jött ajándékok nem múlnak el. És azt tanulhatjuk meg, hogy a legrosszabb dolgok nem a végső dolgok. A halál az egy ügyetlen tolvaj. Azt gondolja, hogy mindent elvett, pedig ez egyáltalán nincs így. És ez a tapasztalás ad erőt, hogy bizalmat tanuljunk az Istenben. Az Isten nem lesz a férjünk helyett férjünk, a feleségünk helyett feleségünk, az édesapánk helyett ilyen értelemben édesapánk, ő mennyei atyánk, azért ez egy kicsit más. De megtanulhatjuk azt, hogy mit jelent a hitre támaszkodni. És megtanulhatjuk azt, hogy az Istentől mennyi kedvességet lehet kapni, mennyi erőt lehet tőle kapni nap mint nap. És úgy lehetünk, mint a zarándokok, akik már messziről látják a hegyeket, és a szívük megtelik reménységgel, erővel, és már érzik azt az ölelést, ami várja őket. Egy teológus úgy nevezte el Istent, hogy ő a nagy alkimista. Ez alatt azt értette, ugye az alkimisták azok voltak, akik ólomból, meg különböző dolgokból megpróbáltak aranyat készíteni. Azt mondja, Isten az, aki a mi ólom nehéz súlyunkból képes aranyat készíteni, a rosszból is jót előhozni, és valóban mi magunk is látjuk azt, hogy özvegyek életében az Isten milyen nagy dolgokat végez el, hogy megnyílik előttük az Isten országa, megnyílik egy lelki csatorna, és mennyi minden jó származhat a veszteség közepette is. És akkor még a legnagyobb jót nem is láttuk, az örök életet. Ha fölemeljük a tekintetünket, azt is látjuk, az zarándokoknak ezt látni kell, hogy nincsenek egyedül. Ha szétnézünk a terembe, azt látjuk, nem vagyunk egyedül. És bizony egymásnak is nagy segítség lehetünk. Egy alkalommal egy asszony azzal fordult az orvoshoz, hogy nem tudja magát túltenni a férje elvesztésén, minden nap kimegy a sírjához, minden nap visz oda virágot, de nem enyhül a fájdalma. És azt mondta neki az orvos egy alkalommal, én nem írnék magának gyógyszert, hanem tudja mit, azt a virágot, amit elindulna, hogy kivigye a sírhoz, vigye be a kórházba. Vigye el, és adja oda egy betegnek. Hát, ha az többet használ. És valóban, különös módon, nem várt módon ez az asszony megtette ezt, megfogadta ezt a tanácsot, és onnantól kezdve a kórházba kezdett el virágot vinni. Így tudott az ő zarándok társainak segítségére lenni. És hogyha fölemeljük a mi tekintetünket, akkor látjuk a távlatokat is. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy népét az Úr karolja át most és mindörökké. Itt a jelenben kell nekünk megtalálni, rátalálni az Isten vigasztadó ölelésére, de ez nem csak mostanra szól. Ez mostantól kezdve mindörökké a miénk. Az Isten szeretetéből senki el nem választhat minket. Ha az ember egyszer ezt megérezte, hogy az Isten szent lelke hogyan vigasztal, milyen meghitten, hogy az Isten szeretetében milyen erő van, az jól tudja, hogy ez a végső valóság. Az Isten szeretete, ami soha el nem múlik. Ha úgy érezzük, hogy kiestünk onnan, hogy sötét szakadékba kerültünk, akkor nem történt velünk más, ahogy Babits Mihály is írja, hogy az Isten tenyerének egy pörpólusába huppantunk bele csupán. Az Isten tenyerén vagyunk, és bele huppantunk egyik bőrpórusába, ami úgy tűnik, hogy valami mélységes, mély szakadék. De a valóság az, hogy az Isten szerető kezén vagyunk. Winston Churchill, amikor már nagyon idős volt, az utolsó nyilvános beszédét egy egyetemi tanévnyitón mondta el, úgy kellett föltámogatni a pódiumra, nagyon nehezen tudott megszólalni, a hátát nekivetette a falnak, és csak annyit mondott az embereknek, ne add föl, soha ne add föl. Ennyi volt. Lejött a pulpitusról, azt mondják, hogy ez volt az egyetem történetében az első tanítvító beszéd, amire emlékeztek. De nyilvánvalóan azért is, mert nem akárki mondta, és hogy nagyon magvas volt, amit mondott. Ne add föl, soha ne add föl, mert az Isten a nagy alkimista, az mindig valami újat készít, mindig valami jobbat hoz elő, és még csak el sem tudott képzelni azokat a távlatokat, amit az örök élet jelent. Ennek a vasárnapnak nem a gyász vasárnapja a neve, nem a halottak napja a neve, hanem az a neve, hogy örök élet vasárnapja. Ez a távlat, amit szeretné elénk adni az Isten. És ezt azt teszi kézzelfoghatóvá, hogyha már most élezzük az Isten ölelését, ami nem múlik el tőlünk, amitől nem lehet minket elszakítani. A Zsoltáros a végén áldást mond a népre. Azt mondja, béke legyen Izraelen. Azon az Izraelen, akinek éppensége nincs békéje, egy szétszólatásban és elnyomatásban él, de mégis megértve, hogy mit mondanak ezek az örök hegyek, hogy mit üzen ez a nagy ölelés, az Istennek az ölelés azt mondja, hogy minden veszteség fájdalom ellenére, én azt mondom, béke. Béke van Izraelen. Legyen így békesség a ti szívetekben is, ez a, ahogy a Pál apostol mondja, ez a minden értelmet felülhaladó békesség.